Szeretettel köszöntöm az Életre szóló könyvekben Dolcsák Dániát, aki a Siva Force kommunikációs igazgatója. Köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, én köszönöm, hogy olvasásról beszélgethetünk.
Már nagyon régen készültem erre a beszélgetésre, hiszen annyi interjút csináltunk korábban, és mindig valahogy az interjúk után szóba kerül az, hogy te mennyit olvasol, mennyi rengeteget olvasol. És kértem tőled is listát, mindenkitől kérek, aki ebben a műsorban vendégként idejön, és én kerestem meghatározó könyvet, gyerekkori meghatározó könyvet a listádban, és azt gondoltam, mivel korábban erről már beszéltünk, hogy a science fiction kategóriában megtalálom az életed első legnagyobb élményét. Szóval, hogy azt szeretném megtudni legelőször, hogy melyik volt az a könyv, ami ilyen belépő volt neked, vagy amikor azt érezted, hogy ez az olvasás dolog, ez nagyon fontos.
Ez nagyon érdekes, és nem akarok egyből mítosz romboló lenni, de hogy az, hogy sokat olvasok, az nem mindig és nem teljesen volt igaz, de az tény, hogy gyerekkoromban is szerettem olvasni, és egy nagyon érdekes dolog, hogy például az Egri csillagokat, amikor megtanultam olvasni, onnantól kezdve odáig, hogy nem lett kötelező, minden nyáron átbújtam. És utána, amikor kötelező volt, akkor nem olvastam, és soha többé. Ez lehet, hogy egy kicsit árulkodó is azzal kapcsolatban, hogy gondolkodom, és hogy egyébként gyerekkori nagyon-nagyon meghatározó könyvekre nem emlékszem, vagy legalábbis nem voltak ilyen nagyon nagy átütő dolgok, de sok mindent vettem a kezembe, és meg is találtam egy 83-as kiadású Csillagok háborúját. Biztos, hogy én is sokat olvasgattam a Verne Gyulát, vagy az indián történeteket, de hogy ami inkább meghatározóvá váló olvasmányok, azok nem a gyerekkorhoz kötődnek, hanem későbbre, amikor Egerben angol-amerikanisztika szakra jártam, ott ugye kellett is olvasni, meg sok szerző terítékre került, például Tennessee Williams, Joseph Conrad, Poe, Hemingway, ezek már úgy nyitottak ki dolgokat, és hogy szerettem ezeket, ugye olvastuk magyarul is, angolul is vegyesen, és például mondjuk az egyik ilyen érdekes dolog az pont a Vágyvillamos, hogy a Tennessee Williams-et említettem, amit először láttam színházban még gimisként, utána akkor ugye olvastam, majd utána később Budapesten is láttam színházba, majd megint olvastam, tehát az mondjuk így valahogy ilyen 5 évente valahogy újra előkerült valamilyen formában. Illetve nagyon érdekes, hogy amikor visszatekintek arra, hogy most nem nagyon olvasok verseket, sajnálom, de gimibe a vége felé valahogy beakadtam a magyar faktra, ott egy picit másképp tekintettünk már így az irodalomra, és olvastunk akkori eltés kortárs dolgokat, valószínűleg sok novellát, meg verseket elemezgettünk is, vagy mondjuk nem tudom, egy Csát Gézától, mondjuk így a Adinak egy kicsit a nagyobb mélységei, amik ezek biztos érdekesek voltak, de ebből inkább nem az olvasást emelném ki, hanem azt a gondolkodást vele kapcsolatban, vagy az elemzést, vagy is újraírást. És ez egyébként valószínűleg meg is maradt. Utána később újságíró lettem, és akkor így visszaugrok a science fictionre, hogy az inkább nem könyvekből jött, hanem a számítógépes játékokból, és gyerekkorom óta, tehát kicsi gyerekkorom óta sokat játszottam. Majd utána később, amikor újságíró lettem, akkor az első periódusban ilyen játékokkal foglalkozó újságíró voltam, és mondjuk a hírek mellett mondjuk legalább, nem tudom, ilyen 150-200 játéktesztem jelent meg, tehát hogy ez lett végül is a munkám is. De hogy nyilván nem tudtam 92-ben gyerekként, hogy ki az a Frank Herbert és mi a Dűne sorozat, de maga a világ az már ugye elkapott. És valószínűleg a Csillagok háborúja is filmben jött először, és hogy ezekben a science fiction világokban szerintem mindig az volt az izgalmas, hogy van egy csavar benne, ami a mi valóságunkhoz képest ott más, és hogy nagyon sok ilyen csavarral, meg nagyon sok ilyen világgal ismerkedtem, nagyon kíváncsi voltam, és hogy a science fiction az mindig azért vonzott, mert én nem úgy tekintek rá, hogy az valami bődöletes hülyeség, vagy hogy nincs ionhajtómű, meg ilyenek, hanem inkább egy ilyen gondolatkísérletre, vagy egy másik szabályrendszer, és mondjuk, hogyha a Dűne az ugye most abszolút a filmek miatt terítékre került, és most az elmúlt pár évben elolvastam a 6 regényt végre, ott ugye az is egy izgalmas, hogy nálunk az, hogy van víz, az egy teljesen alapvető dolog, ott a Arrakiszon meg nincs víz, és akkor mi működik másképpen. Vagy mondjuk a távolságok már nem olyanok, amit be lehet járni normál módon, akkor hogyan változtatja meg az emberi viselkedés, gondolkodást, vagy így a magát, így a társadalmat. És ugye ezek izgalmasak voltak, és valahogy mindig így bele tudtam süppedni ezekbe könnyen.
Tehát téged lényegében akkor nem a technikai újítások, vagy a lehetséges technikai eszközök érdekelnek a science fictionben, vagy érdekeltek korábban sem, bár a gyerekkori számítógépes játékok és a science fiction sokszor párhuzamot is jelentettek, ugye? Tehát ugyanazok a világok.
Igen, tehát maga a technikai dolog, tehát hogy az, hogy valamit meg lehet már csinálni másképpen, vagy sokkal jobban. Tehát hogy igazából szerintem a science fiction az arra jó, hogy a fantáziádat el tudod engedni. Tehát hogy a semmiből valamit, vagy a létezőből valami másik létező dolgot tud csinálni, ahhoz muszáj elengedned azokat a kötöttségeket, hogy minden csak a szabályok szerint működhet. És mostanában vannak egyébként ilyen hiperrealista science fictionek, ahol már az űrhajók nem úgy közlekednek, mint némelyik science fictionben, akár a Csillagháborújában, hanem ők az X-Men sorozatnak is a regényeit, amikor olvastam, akkor az már úgy számol nyilván, amikor gyorsít az űrhajó az űrben, akkor az út felétől ugye lassítania kell, hogy amikor megérkezik, akkor ne csak elsuhanjon a célállomás mellett, de hogy alapjában véve a sci-fikben szerintem a technikai dolgok azok fontosak, és hogy valószínűleg ugye azért lettem IT újságíró végül, mert a technológia érdekelt, meg az, hogy erről beszélgessünk, meg írjunk, de hogy azt így felszabadítod a gondolataidat, ezáltal azt szerintem egy szuper dolog.
És a listádban vannak klasszikusok, ugye a Galaxis úti kalauz, amit írtál, és más is a Dűnén kívül.
Hát ami, és hogyha most könyvekről beszélgetünk, és valószínűleg a játékokban és filmekben még nagyon messzire tudnánk menni a listába, de könyvekből, ami nagyon meghatározó volt most az elmúlt néhány évben, az éppen az Asimov. Amikor így olvasod a science fictionöket, és rájössz, és mellette egyébként olvasol olyan könyveket, amik mondjuk tudományos, vagy akár önismereti, vagy társadalmi, vagy történelmi, hogy nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz, vagy akár egyébként szépirodalom. És a teljes Asimov alapítvány, birodalom, robotkör, az szerintem kevésbé a technológiai vívmányokról szól, sőt egyáltalán nem, hanem az emberiségnek ilyen alapvető kérdéseiről is, ilyen problémáiról, amiről nagyon nehezen lehet egyébként izgalmasan beszélni. És hogy nekem az egész ebben a sorban az tetszett, hogy gyakorlatilag ez egy történelem, szociológia, pszichológia, stratégia, politika, stb. Stb. Mű, csak szépen van megírva, és hogy olvashatóan van megírva, és nem tudom, a ötödiket azt már volt, hogy ilyen 2-3 nap alatt faltam, mert egyszerűen annyira szív magába, és egyébként a Dűnével is így voltam. Az első az nagyon nehéz volt megismerni, beleszokni, a szöveg is egyébként így bonyolult, nagyon sok benne a filozófia, nagyon sokat gondolkodnak és keveset csinálnak, és utána ott is a negyedik, ötödik környékén már sokkal jobban pörgött, valószínűleg egyébként változott a szöveg is. De hogy amikor megérkezel, akkor visz egy történet, és pontosan ugyanazokról a dolgokról írnak, mint a mondjuk a szakkönyvek akár. Ez szerintem nagyon izgalmas, és ez nekem egy nagyon érdekes felfedezés volt így az évek során.
Nagyon érdekes a könyveidben látni, hogy a társadalmi jelenségek mennyire vonzanak téged, mint téma a könyvekben, és hát ezekben a science fictionokban tényleg az az izgalmas, hogy az ember alapvetően nem változik, tehát ugyanazok a viszonyok vannak, vagy ugyanazok az emberi kapcsolatok okoznak problémákat egy teljesen másik közegben, a jövőben, nem?
Igen, és hogy valójában az, hogy ez a jövő, vagy a múlt, vagy a jelen, az szinte teljesen mindegy. És pontosan ide sikerült nekem, igazából valószínűleg öregszem, és elkezdtek máshogy érdekelni a dolgok, és valahogy az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben kezdődött az, hogy kíváncsivá váltam arra, hogy mi történt azelőtt, hogy megszülettem. Mert arra kezdtem rájönni, hogy nem az én életem, vagy a mi életünk, vagy az, amiben élünk, az a feltétlenül a csúcsa, vagy a bármilyen szempontból különleges része a teljes történelmnek, és így szépen lassan, amikor elkezdesz visszaesni, és egyébként valószínűleg a történelmet az nagyon rosszul tanítják az iskolában, és hogy én mindig azt gondoltam, hogy utálom a történelmet, és hogy az elmúlt 10 évben rájöttem, hogy imádom a történelmet. És amikor ugye annó fel hype-olódott a Harari, akkor először a 21 leckét olvastam, és az volt ilyen munkahelyi kötődés, és ott volt egy nagyon jó könyvajánló, hogy meg fog jelenni, előrendeltem, elolvastam, nagyon tetszett, és akkor utána az akkori munkahelyemen, a KPMG-nél csináltunk egy olyan akciót, hogy akkor a kollégáknak az volt a karácsonyi ajándék, tehát ugye elmondhatom magamról végül is, hogy akkor a legnagyobb rajongója lettem a dolognak, mert 1500 példányt vettünk belőle, és akkor a 21 lecke, az úgy mondjam, egy spin-off, de hogy utána elolvastam a Sapiens-t, és ez egy tök érdekes másik megvilágításba kerül, minden egyébként izgalmas, és tudom, hogy kritizálják, és sok helyen bele lehet kötni a ilyen tudományos státuszkó szerint, De hogy egyébként nagyon sok választ ad arra, hogy most 2024-ben miért csinálunk bizonyos dolgokat úgy, ahogy. Vagy mondjuk a 10 évvel korábban a Jared Diamondnak a Guns, Germs and Steel című könyve, aminek sose tudom a magyar címét, bocsánat. De a Sapiens is hivatkozik egyébként rá, de hogy ő is egy ilyen antropológus módon, gyakorlatilag onnan indul a könyv, hogy a szerző elmegy egy ilyen törzsi helyre, valahogy az Óceánia környékén, és ha emlékszem, akkor ott Új-Zéland valamelyik ilyen natív törzsénél is vizsgálódik, és beszélget, és megkérdezi tőle az ottani kolléga, hogy van az, hogy ti nyugatiak, vagy európaiak, vagy amerikaiak, és mindegy, hogy ti készítetek a termékeket, és ti hozzátok ide, és nem mi készítjük a jó termékeket, és visszük oda. És hogy ez egy olyan gondolat lavinát indította el, amiből szerintem egy ilyen csodálatos könyv született, amiből nem tudom, mondjuk csak így néhány dolgot emelnék ki, hogy például tényleg az, hogy miért ebből a mostani közel-keleti régióból terjedt el a civilizáció, hogy miért pont Európa lett sikeres, és miért pont ugye azok a technológiák terjedtek el, miért az európaiak vírusai ölték meg az amerikaiben szülötteket, és miért az amerikaiben születtek vírusai az európaiakat. És hogy például az, hogy Eurázsia az egy ilyen horizontális kontinens, az a könyv szerint ebben segít, mert nagyon sok kilométert lehet, hogy évente 70 kilométert tudtak itt terjeszkedni akkori őseink, és hogy nagyon sokáig tudtak úgy menni, nem változott a klíma, illetve itt volt a legtöbb olyan növény meg állat, amivel lehetett valamit kezdeni. Amerika meg ugye ilyen vertikális, és ott ugye mész pár száz kilométert, akkor változik a klíma. Vagy mondjuk az, hogy most nagyon sokan aggódunk azért, hogy kiírtjuk az állatokat, de hogy ezt nem most kezdtük múlt héten. És, tehát, hogy igazából mindannyiunknak a David Attenborough munkássága az, ami megadja ezt az érzést, mert ő amikor elkezdett dolgozni, és kamerát kapott a kezébe, akkor lefilmezte, hogy milyen csodálatos a Föld. De az ő életében ezen sokat rontottunk, de hogy az is már egy állomás volt, amikor ő elkezdett videózni, csak mi ezt ugye tőle kaptuk meg. De nem tudom, 80 ezer évvel ezelőtt is, ahol megjelent az ember, ott pár ezer éven belül kihaltak a nagyméretű emlősök. Tehát valószínűleg ezt már tök régóta csináljuk. És ugye ezek a történelmi dolgokból, amit a jelenre próbálok, nem tudom, saját magamban is így behozni, az, hogy vannak dolgok, amik teljesen alapvető emberi természetből fakadnak, és ebből egyébként nem tudom, akár egy ilyen hétköznapi jelenséget is, vagy mondjuk egy városban, vagy bárhol, vagy akár egy ilyen politikai, vagy társasági, vagy akár céges dolgot is le lehet vezetni, vagy legalábbis segíthet, hogy ne küzdj feltétlenül olyan dolgok ellen, ami egyébként az emberi alapvető természetnek a része, hanem azt valahogyan másképp kell behozni a képletbe.
Látszik, hogy te sokat gondolkozol is ezen, tehát nem csak, hogy sokat olvasol, hanem hogy jár az agyad közben, vagy utána, vagy fölhasználod akár. De vannak ilyen korszakok a te életedben? Egy fordulópont, amire mondjuk emlékszel, hogy onnantól elkezdett ez érdekelni, vagy ahogy például a Sapiens mondod, vagy a Harari-t mondod, hogy ő elindított valamit, és aztán még kerestél könyveket.
Igen, és látom, hogy így is olvasok. Tehát, hogy például, szerintem a Sapiens az ilyen szempontból az egy mérföldkő volt, mert onnantól kezdve kezdtem el erre építeni, és hogy valószínűleg soha nem gondoltam volna, hogy a Lawrence-nek a 730 oldalas stratégia történetét én valaha el fogom olvasni, hogy engem egyáltalán ez érdekel, de hogy így az olvasási sémám az egyébként az, hogy olvasok egy könyvet, akkor abból mindig vannak ilyen kiágazások, és így mondjuk úgy, hogy annak a környékén terjeszkedek ilyen asszociációkból, és, mert hogyha ez lenne, akkor valószínűleg csak akkor nagyon mélyen egy területre fókuszálnék, és mellette vannak olyan emberek, akiknek az ajánlásai fontosak, mert bejönnek, vagy beszélgetünk, meg szoktam nézni olyan embereknek, akiket nagyon kedvelek, most már azért mindenki vezet ilyen könyvlistát, meg olvasáslistát, megnézem, és onnan is kicsipkedek egy-kettőt, vagy valami teljesen ilyen váratlan helyről, messziről, akár egy élethelyzetre, van olyan, hogy egy barátom mondjuk ajánl egy könyvet, akkor azt elolvasom, és az is lehet, hogy az egy újabb ilyen kiinduló pont lesz. Tehát valószínűleg az ilyen a Barabási Albert László féle ilyen hálózatos terjeszkedésbe, és hogy próbálom a zenébe, vagy annó a játékokba, ugyanúgy a könyvbe is így nem lekorlátozni magam. Tehát valószínűleg olvastam már, nem tudom, skandináv krimit is, nem tudom, akár ilyen kortárs regényeket, a magyarokat is tökre szeretem, és ezeket így mindig jó keverni, ami egyébként ebből tényleg a tapasztalat, hogy ezek nagyon ugyanarról szólnak ki rólunk, vagy a saját ilyen problémáinkról, és segít kapaszkodókat találni.
Hály János van több is a listádon, a gyerek is, és a cégvezető is, és Krusoszki Dénes volt az első könyve, és más magyar is volt.
Igen, talán Dragomány György még, de hogyha, tehát a Hály János azért nagyon izgalmas szerintem, és bármelyik könyvét, és azt sorrendben olvastam, hanem össze-vissza, és még nem végeztem teljesen, meg most már összeszedtem a sort, de hogy van egy nagyon erős ilyen önkritikája mondjuk így a magyar társadalom elmúlt, nem tudom, 20-30-40 vagy akárhány évtizedére, miközben egy ilyen nagyon-nagyon szomorú módon mennek többnyire a történetek. Ennek ellenére a vége mégis tud adni ötleteket arra, hogy olyan nézzünk mondjuk a saját történetünkre, vagy a történelmünkre, vagy a környezetünkre. És szerintem nagyon hiányzik ez a fajta önreflexió, és hogyha mondjuk akár az ilyen politikai közéletet nézzük, akkor ott is ugye nagyon érdekes, hogy ilyen nagyon polarizáltnak próbálják beállítani sokan a magyar társadalmat, de hogyha bármilyen szociológiai kutatást elolvasunk, és akár ott a Pogácsa Zoli környékén szerintem sok ilyen készül, akkor látszik, hogy nem, nagyon is rétegzett és színes a társadalom, csak nem hallatszik ki, nem beszélünk róla, vagy nem találkozunk ezekkel, és a Hály Jánosba az szerintem egy nagyon, nagyon jó feature, ha szabad ilyet mondani, hogy mutat egy tükröt a, nem tudom, a mostani modern magyar történelem és életlogikák felé.
A listádban kaptam kis impulzusokat, mert a könyvek után írtál hívószavakat, és például Dragoment említetted, a Fehér Király van a listádon, és ott a magányosság van.
Hát ezt csak egy szavakat írtam. Apám meghalt, amikor 12 éves voltam, és amikor elkezdtem olvasni ezt a regényt, akkor ott ez nagyon összekapcsolódott, és az, hogy hogyan éli a mindennapjait egy várakozással azzal kapcsolatban, hogy visszajön az apja, és nyilván nekem valószínűleg nem volt ilyen várakozás, de hogy ez volt a magány, és igazából nem is, lehet, hogy nem a magány a legjobb szó, hanem az, hogy önállóan, és hogy az is egy tök érdekes, izgalmas ilyen öntapasztalat volt, hogy hogyan épülsz fel arra, hogy önmagad gondoskodj arról, hogy haladjál és menjél és csináld és történjenek a dolgok. Tehát ez sok mindent megmagyaráz, és hogy amit mondtál, az igaz, hogy olvasok, nyilván hatással van a gondolataimra, és mindig az utolsó könyv van a legnagyobb hatással a gondolataimra, és akkor utána, nem tudom, az uszodában, ahol ugye semmilyen inger nem ér, ott a munka, az ilyen mindenféle egyéb dolgok mellett, ezek is sokszor feljönnek, amikor jövök-megyek. Ezekből sok mindent tudtam visszaszedni, illetve, hogyha már Dragomány György, akkor a mágia is, vagy egyébként a receptje is imádom. Tehát, hogy nagyon tetszik, és hogy újságíró voltam, és hogy a szöveg készítés az nekem is szakmám, hogy nagyon gyönyörűen szerkesztett, írt, és így tökéletesen fogyasztható a Dragománnak minden egyes, tényleg a Facebook posztja is akár, úgyhogy azt nagyon szeretem.
Elképesztő szisztematikusságot árul el az, ahogyan te olvasol, és most bejött a szép irodalom, és nekem azért érdekes téged hallgatni, mert mindig arról beszélünk, hogy hogyan lehet az ember még képzettebb, hogyan tudna még többet a világról, és nincs benne a fejemben, hogy nálad fontos, hogy valami így legyaluljon, mondjuk egy szép irodalmi mű, vagy így átmenjen rajta. Tudod, erről sosem beszélgetünk.
Igen, hogy nem azért olvasok feltétlenül, hogy most megint tanuljak valamit, és hogy ehhez egyébként akkor hozzátartozik még ugye beszéltünk a gyerekkori, a tanulmányok alatti olvasásról, meg a felnőttkoriról, de hogy a kettő között van szerintem egy ilyen bő 10 év, amikor ugye a munkám az volt, hogy írjak, meg egész nap olvassak, és tényleg tanulmányokat, weboldalakat, cikkeket, mindent, tehát hogy viszonylag hosszú szövegeket is rengeteget írtam és olvastam, és hogy úgy voltam vele, hogy ezek mellett én nem szeretném, hogyha hobbim is az lenne, hogy könyveket vagy bármit olvasok, és ezért, tehát hogy egyébként majdnem minden kultfilmet, meg minden a szifiket ugye mozgóképben fogyasztottam elsődlegesen, végigdaráltam, de nagyon sokáig nem olvastam, vagy csak egy-egy könyvet, és amikor egyébként ugye megszűnt ez az állapot, egy-két évvel később, akkor rájöttem, hogy nem olyan jó, hogy nem olvasok, és hogy szeretnék, és először ilyen teljesen terápiás jelleggel a mobil és a social media és a minden egyéb dolog miatt keletkező figyelemzavaromat próbáltam ezzel kezelni. De ugye azt vettem észre, meg szerintem ezt valószínűleg nagyon sokan észrevették magukon, hogyha egy picit is figyeltek, hogy néhány percenként körbe kattintottam az ikonokat. Olyan az értesítéseket már nagyon régen letiltottam a telefonomon, hogy az, hogy algoritmusok ne tudják az én figyelmemet így piszkálni. De ennek az lett az eredmény, hogy én magam nyúltam oda, és körbe mentem, és akkor Facebook, Instagram, LinkedIn, minden, és akkor Twitter, egyébek. Aztán volt egy másfél év, amikor már leszettem a telefonomról, tehát próbáltam ezeket valahogy úgy használni, hogy ne túl, de azért valamennyire igen. És eredetileg ez volt a célja egyébként az olvasásnak, hogy a figyelmemet tudjam fókuszálni. Mert azt vettem észre, hogy egy cikket se tudok már elolvasni, csak így ez a skimmelésnek hívják, ugye, amikor egy kulcsszavakat végignézed, és az elég ilyen betegesnek tűnt, mert valójában nem fogtam, tehát hogy nem tanultam semmit. Hogy végig skimmelsz egy ilyen cikket, akkor csak validálod, hogy a benne lévő kulcsszavak, hogy nagyjából miről szól, de a pont az információ nem jelenik meg. És ez egyébként mind a mai napig probléma, hogy egy túlírt cikket az interneten egyszerűen nincs türelmem elolvasni. Úgyhogy valószínűleg jobb lenne, hogyha a tömörebben fogalmaznának akár az újságíró kollégák is. De a könyvekkel ez tök jól ment, és először egyébként volt az, hogy a Kindle mellett még 5 percenként felkaptam a telefonomat, és utána azért egy pár év alatt sikerült eljutni oda, hogy most ha van rá módom, ami ez ritka, akkor akár órákig is bele tudok merülni valamivel, ami szerintem egy szuper dolog. És menet közben jöttem rá, hogy azon kívül, hogy szórakoztat, persze tanulok, meg ezek egymásra épülnek, és ezek a kis bokrok így növekednek, hogy mindig rakunk rá még ezt-azt. És ugye ebben a szép irodalom az is egy ilyen kettős játékos, mert egyrészt tanulunk magunkról, vagy a világról dolgokat, másrészt rendkívül szórakoztató, tehát hogy egész nap idegeskedünk a munkánk, vagy bármi miatt, akkor egyszerűen muszáj valahol így kisimítani a hullámokat, és mondjuk akár a science fiction, akár egy szép irodalom arra tökéletes, hogy így belemerüljünk, és a kreatív magazinkért meg arra, hogy írjam meg, hogy töltődöm fel, és csomót gondolkodtam azon is, hogy mit írjak erre, és ott jöttem rá, hogy valójában ez az eszképizmus részemről gyerekkor óta, hogy kimenekülök ebből az inger gazdag környezetből, és hogy olyan világokat választok egyébként, amit elhiszek, be tudom élni magam, és nyilván egy jó regény az. És lehet, hogy valakinek, nem tudom, a bármilyen krimi, vagy szerelmes regény, vagy bármi, kinek mi, nekem a science fiction. Vagy éppen egyébként a mai magyar kortársak közül, mondjuk tényleg a Krusovszkinak, az akik már nem beszélünk sosem, az például az is nyilván egy kicsit szomorú, és főleg a vége, de hogy az nekem is egy otthonos érzést keltett, mert hogy azt hiszem Hajdúbeszörmény a helyszín, de az Nyíregyházától egyébként nincs messze, és hogy ahogy leírja a házakat, az épületeket, a dolgokat, tökéletesen láttam magam előtt, tehát hogy tényleg ott voltam benne, és hogy ugyanabból a közegből jövök, ugyanazok a allűrök, és én is ugye haladtam nyugodt, én mondjuk nem költöztem el egészen Bécsig, de hogy az ilyen szempontból egy tök jó élmény volt.
Ami miatt mi gyakran találkoztunk az elmúlt években, azok a könyvek, amelyek vállalati kultúrával, viselkedéssel, az együttműködés lehetőségeivel, vezetéselmélettel foglalkoznak, és a listádban is vannak hasonló jellegű könyvek. A kérdés az, hogy hozott-e bármiféle szemléletváltást a szakmádban, vagy a munkádban, effektíve a munkádban bármilyen könyv. Ez azért érdekes, mert hogy ezek arra készülnek nyilván ezek a könyvek, hogy cégvezetők olvassák, hogy kommunikációs szakemberek, HR-esek olvassák, és a gyakorlatba átültessék. Tehát ha valaki tudja, hogy ez működik-e vagy nem, tehát könyvből lehet-e ezt tanulni, ezt vagy?
Azt gondolom, hogy a könyv az egy olyan média, ami arra jó, hogy nagyon töményen, sokáig adja ki magából a benne lévő értéket, mondjuk egy TikTok videóval szemben, vagy akár mondjuk egy konferenciával szemben, amik szintén jók valamire. De a könyv az arra jó, hogy mélységében megértsünk dolgokat, és egyébként az ilyen céges feladataim, tehát amikor már nem média oldalon voltam a túladon, akkor nagyon sok dolog jött szembe, még tréningekre kellett járni ilyen különböző dolgokba, és mondjuk volt olyan szervezetfejlesztés, akkor ismerkedett. Szerintem az első ilyen, az a diszk volt. És hogy amikor így elkezdesz rájönni arra, hogy mégiscsak te mész szembe az autópályán, meg hogy te vagy a hülye, és akkor lehet, hogy nem így kellett volna, meg hogy ő nem pont úgy gondolja, mint te, és akkor vajon hogy? Tehát ezek a kérdések elkezdtek felmerülni, és bevallom, hogy ebbe borzalmasak voltak. Újságíróként, főleg egy kicsi nincs szerkesztőségben, egyáltalán nem vagy amúgy arra rá szocializálódva, hogy hallgass másokra, mert hiszen te vagy, aki megmondott a tutit, és hogy ez utána később azért elkezdett valamilyen szinten átfordulni, és ezek a könyvek, amik először voltak valószínűleg inkább egy tréning, egy beszélgetés, egy módszertan, egy teszt, vagy egy riport, valami, és akkor utána hozzáért a könyv azért mondom, hogy mélységében megérts, és a diszkó volt az első, ezt ajánlom mindenkinek, ugye ez a viselkedés típusoknak a betűjeleiből alakul ki ez a szó. Sajnos a magyar erről szóló könyv az szerintem elérhetetlen, meg így azt látom, hogy milyen 10-valahány ezer forintért árulják antikváriumban, de van egy amerikainak egy magyar megjelenése, ami szerintem kapható most is. Azt szerintem minden munkahelyi, meg magánéleti sztorit egy picit könnyebbé tud tenni, hogyha így elhelyezed saját magadat és a többieket is a térképen, és tudod, hogy egyébként, hogyha vele akarsz beszélgetni, akkor hogy kellene megpróbálni, vagy nekem is volt pár a korábbi munkahelyemben, hogy kiraktam egy ilyen kis használati utasítást magamhoz, a kollégáknak, hogy így működöm, és hogy ezek a gyengém, és hogyha ha így jön az információ, akkor valószínűleg azt én nem tudom olyan jól befogadni. A másik ilyen, amire véletlenül találtam rá, és talán a Dobó Matyi barátomnak volt annó is a tippje, az a GTD, az a Getting Things Done, ami tényleg meg kicsit ilyen béna amerikai ilyen pop science kategória. De valójában az, hogy frusztrált vagy a feladataid miatt, azt szerintem elég ismerős mindenkinek. Tehát, hogy nagyon sokszor volt, hogy nem tudtam éjszaka már aludni, felébredtem a legrosszabb pillanatban, aggódtam amiatt, hogy mi van a mindennel, és tényleg a legrosszabb pillanatban az agyad, vannak ezek a kis ilyen rajzos mémek, amik pont ez az éjszaka felkel, az agy, a szív, meg egyébek, és akkor így nem hagy aludni. Ez teljesen true, de hogy mondjuk a GTD-ből például azt a nagyon egyszerű tékövét el lehet venni, hogyha van egy feladatod, akkor azt valahogy osztályozd, hogy ezt most azonnal meg tudom csinálni, akkor érdemes nyilván megcsinálni. Hogyha nem, akkor vagy elhalaszt, meg megtervezem, hogy mikor fogom megcsinálni, vagy kinek adom át, vagy hogyha nem kell vele semmit csinálni, akkor ne égjen ott bennem, hanem akkor elteszem, és learchiválom. Nagyjából elmondtam szerintem most az egész könyvet, ami nem tudom, 20 akárhány fejezeten keresztül ezt öblögeti. És akkor van a Power of Habits, meg az Atomic Habits könyvek. Tehát amikor van egy igényed arra, hogy rájössz, hogy valamit nem jól csinálsz, mondjuk nem tudom, akár egyszer, hogy dohányzol egyébként, és nem akarsz dohányozni, akkor hogy tudod ezeket az ilyen örökös körforgásokat, hogy amikor megcsörren a telefonom, akkor azt vettem észre, szerencsére már több mint 10 évvel ezelőtt, hogy kint állok az irodánknak a teraszán, és a kezemben ég egy cigi. Vagy hogy amikor leszállok egy hévről, vagy valami buszról, hamarabb gyullad meg a cigi a kezemben, mint hogy leér a lábam az aszfaltra, és hogy ezeket nyilván nem eldöntöm, hanem már jönnek. És van egy könyv, ami tényleg segít, hogy tudom, én ezt akarom, hogy ezt megszűnjön, és segít tételesen ezen, ezek használt utasítások. És hogy ezekből egyébként rengeteg van, szerintem mindenki össze tudja válogatni magának a szükségeseket, ezek nem nagyon hasznosak, csak kell hozzá egy nyitottság, hogy elfogad, hogy akkor erre neked szükséged van, és foglalkozol vele.
Amikor gondolkodtam, hogy mi mindenről kérdeznélek téged, akkor eszembe jutott, hogy a boldogság kereséssel, vagy az élet értelmének a keresésével te hogyan állsz, és mit olvasol erről, vagy mi az, ami segít téged ezekhez a témákhoz közel kerülni, de ez olyan egyszerű így ez a kérdésfelvetés, miközben látom, hogy ott van a Csíkszentmihályi könyv, hogy látom, hogy ott van például a Normális vagy, ugye a Máté könyv, és akkor ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg téged a személyes jól léted is nagyon izgat, csak mi még erről sosem beszéltünk.
Igen, és nyilván azért izgat, mert hogy ha nem jól vagy, de szeretnél jobban lenni, akkor próbálsz ezekbe tenni, és hogy nagyon érdekes, tehát a Máté Gáboros track is ott a testlázadásával kezdődött, ugye egy évvel ezelőtt volt egy gerincműtétem, amit megelőzött 4 év ilyen elég sok krónikus fájdalommal járó szenvedéses, sérves probléma, amikor egyébként azért tudtam ennyit olvasni, erről ugye nem beszéltünk, mert egyre kevesebb más dolgot tudtam csinálni, és a műtét előtt is, meg főleg utána rengeteg időm volt, és még többet tudtam olvasni, de hogy például a Máté Gáboros dologból, amikor azt is egyébként el tudom mondani, mondjuk egy mondatban, hogy mit adott, hogy ugye én nem vagyok egy ilyen túl spirituális figura, sőt, szerintem én nálam ilyen racionálisabb srác kevés van.
Igen, engem azért lepett meg a könyves listád.
Igen. De hogy a test meg a lélek az egy egység, és ezt sajnos a saját bőrömön is kénytelen voltam kipróbálni, és hogy valószínűleg a testnek azt hívjuk, amit már tudunk mérni, valamelyest, és a léleknek azt, amit még nem tudunk leírni se. És tényleg, tehát hogy amikor mondjuk ilyen különböző tüneteid vannak, akkor a környezeted, meg az állapotaid, meg a hangulatod az egy-egyben olyan fizikai tünetekhez is hozzájárul, aminek elvileg semmi köze nem kellene, hogy legyen. Tehát, hogy miért fáj ott, vagy miért történik valami. És ugye Máté Gábor ezt elég jól körüljárja, szintén egyébként egy kritizálható álláspontja, vagy teóriája van ezzel kapcsolatban. Viszont meg is teszik, kritizálják, de hogy általában ez a tapasztalatom, hogy a történészek és a pszichológusok és közül azok, akik valami nagyon újszerű megközelítést alkalmaznak, őket sokan kritizálják, de nehéz lesöpörni az asztalról ezeket. És ugye Csíkszentmihályi, ugye neki is van több könyve, tehát hogy maga a flow, azt általában pozitív kontextusban szoktunk erről beszélni. És én tök szerencsésnek tartom magam, mert világéletemben mindig olyan munkát végeztem, amit rendkívül élvezek, és hogy egyébként akár a hobbim is lehetne, vagy legalábbis úgy élem meg. De a flow az valójában a kiégés 4 lépcsőjének az első lépcsőfoka. Tehát, hogy kezdeni kell valamit azzal, hogyha nagyon élvezed, amit csinálsz, hogy akkor hogy szabsz neki kereteket, mikor nem jó már az, hogyha mondjuk hajnal 2-kor is még azon gondolkodsz, hogy a munkádban még azt megcsináld, vagy beteld. És hogy voltak elég extrém részei. Tehát, hogy amikor újságíró voltam úgy, hogy nem egy fix szerkesztőségben, amikor gyakorlatilag a Before It Was Cool, 5 évet dolgoztam ilyen remote-ba úgy, hogy akkor ez még annyira nem volt divat, és volt olyan, hogy teljesen megfordult a napom, és ilyen délelőtt 10-11-kor feküdtem le, és este 8 körül keltem fel. És nem tudom, hogy kiszedtem magam a világból, és hogy abból nyilván vissza kellett jönni hamar, de hogy sok-sok ilyen volt, hogy élveztem, és csináltam, és egy kicsit túlment.
De benned honnan van az a képesség, hogy észreveszed magadon, hogy ez már nem jó, vagy ez már túlmegy azon a határon, amit még csinálhatsz magaddal. Szóval, hogy olyan, mintha te ebben iszonyatosan tudatos lennél, hogy figyeled, és azt mondod, hogy jó, akkor eddig tartott ez a helyzet, most akkor innentől olvasni fogok, és nem tudom, lezárom a telefonomat, és nem engedem ezeket az impulzusokat. Szóval, hogy ezt te honnan tudod, ez családban valaki ilyen, vagy ez ilyennél nevelted magad?
Érdekes, hogy ezt kérdezed, nem tudom, ezzel nem gondolkodtam magam, de valószínűleg egyébként igen, ilyen, ez a jó szó, ezt így elviszem, köszönöm szépen, hogy ilyennél neveltem magam. Tehát, hogy általában tudatos vagyok, az biztos, azt szokták mondani is, hogy néha ijesztő is egyébként. Meg egy volt főnököm mondta, hogy azért szeretett velem dolgozni többek közt, mert hogy nagyon jól szintetizálok dolgokat, tehát hogy van egy nagy bonyolult probléma, szétszedem darabokra, megnézem máshonnan, és összerakom másképp. Tehát újságíróként ezt szerintem tök jól tudtam használni, meg most is egyébként kommunikációsként is, tehát ugye annyira bonyolult a világ, hogy nincsenek nagyon ilyen egyértelmű receptek, hogy ez működött, és valószínűleg konzisztensen ezzel próbálkoztam, lehet, hogy ez is egyfajta gyakorlás, de hogy egyébként meg pont az a baj, hogy nem veszem észre, de nagyon sokszor a lelkesedés hajt, de általában valaki szól, és hogyha igazából talán annyi változott, hogy a valaki szólra valami történjen, valószínűleg magamtól nem csinálnám.
Még egy kérdésem van. Küldtél nekem egy idézetet, egy Tolstoj idézetet. Mindenki azzal foglalkozik, hogyan lehetne megváltoztatni a világot, de arra senki sem gondol, hogy önmagát változtassa meg. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy ez miért fontos neked ez az idézet, másrészt pedig azon is gondolkodtam, hogy ami a te munkád mellett még neked vállalásod, mondtad, hogy könyveket adtatok ajándékba. Szóval hogy azt érzem, hogy olyan, mintha benned ez az átadás, vagy egy kicsit jobbító, világjobbító szándék, ez meg lenne.
Ez nem világjobbítás szerintem, hanem lehet, hogy közléskényszer, mondjuk akkor egyszerűbben. Tehát, hogy valószínűleg van bennem egy olyan, hogy látom valahogy a világot, és szeretném elmondani másoknak, hogy én így látom, és hogy szerintem érdemes, nem tudom, arra menni. Tehát valószínűleg van biztos egy ilyen aktivista bennem, de nem akarok pózelkedni, tehát nem olvastam Tolstojt, és ezt az idézetet itt-ott már láttam valaha, de egyébként az asszertivitás könyvnek az egyik fejezetének az elején van, és onnan fotóztam ki neked a felkészülés során. És azért küldtem, mert szerintem az egész beszélgetés erről szól, hogy ugye a könyvek tényleg arra jók, hogy saját magaddal tudjál valamit kezdeni. És fiatalabb koromban óriási, nem tudom, mindig volt ilyen világ megváltó terveim. Tehát, hogy nagyon a világot akartam megváltoztatni, és hogy ez nyilván nem sikerült sok okból kifolyólag.
De hogy csak a kritikáig jutottál el, vagy tettél is valamit?
Jó a kérdés, mert hogy igen, tehát hogy a kritikáig jutottam el, és hogy az ötletekig, és a megvalósításig kevésbé, és pont ma reggel eszembe jutott egy nagyon-nagyon régi, és nem is tudom, hogy ez honnan jött elő, de látszik, hogy készültem erre a beszélgetésre, hogy a gyerekkoromban, a még általános iskolában mindig rajzoltunk ilyen légpárnás hajókat, meg űrhajókat az osztálytársakkal, és terveztük, hogy ezeket el fogjuk készíteni, de végül a technika órára a tutajt is az apám építette meg. És hogy azt mondom, hogy ez szerintem pont, amit te mondasz, hogy a kritikáig, és hogy újságíróként ezt várták tőled, hogy elmész, meghallgatod, leírod, és te sokkal okosabb vagy, akkor mindenki jobban tudod, de hogy ez is egy picit úgymond kevés lett, és valószínűleg azért is hagytam abba az újságírást, mert úgy éreztem, hogy kevés az, hogy csak mindenről megmondom a tudit, nem szeretném csinálni, vagy szeretném bármit csinálni, és akkor ugye onnantól kezdve viszont rájössz, hogy abban a skálában vagy spektrumban már nem tudsz tevékenyülni, és akkor elkezdtem leszűkölni, akkor lehet, hogy inkább kevesebb néhány dolgot próbálok megváltoztatni, és valószínűleg itt értem a végén oda, hogy ha szeretnék ebbe eredményeket, akkor saját magamat kell valamilyen módon változtatni, és ez egyébként valószínűleg egy örökké tartó, nagyon jó játék.
De jó végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dojcsák Dániel, a Sivaforce kommunikációs igazgatója volt a vendégem az Életre szóló könyvekben. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ola Andrát hallottátok.